sokan elfelejtjük, hogy a szabadság az nem csak rám, hanem mindenki másra is vonatkozik. Van egy közkeletű mondás, a szabadságot addig gyakorolhatom, míg azt nem mások kárára teszem.
Üdvözlöm a Ma Hét Média Család Nagy Ittó című műsorának mai nézőit, illetve állandó vendégünket, Kollek Zsoltot. Még mielőtt mai témánkra rátérnék, egy napi rendelőtti felszólalásként arról szeretném biztosítani a műsor állandó nézőit, hogy Pomichal Krisztián kollégám, akit már megszokhattak ebben a székben, időszakosan a karantén végéig nélkülözzük csak őt a műsorban, a legközelebbi műsornál ismét újra láthatjuk fiatal kollégánkat. Zsolt, kérlek, ma, amikor a műsort vesszük fel, november 18-a van, az előző nap ünnepeltük, illetve emlékeztünk meg 1989. novemberéről, a Bársonyos forradalomról. A műsor természetesen nem egy megemlékezésnek szánjuk, hanem elsősorban a tegnapi események értékelésének. Jól látom-e azt, hogy a vártnál jóval kisebb dinamika jelent meg tegnap Pozsony főterein és utcáin?
Szervusz, Szilárd, én is köszöntöm a kedves nézőket. És hát valóban ez volt az első szembeszökő tapasztalata a tegnapi napnak, hogy volt egy előzetes várakozás. Sokat beszéltek akár az elemzők is róla, de a politika is ilyen várakozással tekintett a napra, hogy majd lesz egyfajta véleménynyilvánítás az utcákon. Ez azért valahol meg is történt, hiszen ezt nem mondhatjuk, hogy nem voltak tüntetések, nem jelent meg tömeg az utcákon, de mégis azt gondolom, hogy te is, én is, és sokan a kedves nézők közül is több embert vártak a pozsonyi utcákra és terekre, és utólagosan valóban ilyen érzése lehet a közvéleménynek, hogy volt egy nagy várakozás, ami csak részben teljesült, és azt gondolom, hogy ez egy nagy tapasztalat. Sokan félre is értelmezik azt a közhangulatot, ami Szlovákiában jelenleg van, hiszen ez a közhangulat leginkább a virtuális térben jelenítődik meg. Ott egyértelmű, hogy túlsúlyban vannak azok a hangok, akik a járványkezelés kapcsán nagyon kritikusak, oltásszkeptikusak, sokan közülük járványtagadók, és látjuk azt is, hogy vannak, akik ezt fel is vállalják, ezt a nézetet arccal és névvel, hiszen valóban kimennek az utcákra, de azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok is ennél jóval nagyobb embertömeget vártak, jóval nagyobb felvonulást a saját politikai üzeneteik mögött. Ez valóban nem történt meg. Az egy másik kérdés, hogy a feszültség azért tapintható természetesen, tehát ne tekintsünk úgy a tegnapi nap történéseire, mintha megkönnyebbülhetnénk, hogy nincs megosztva a társadalmunk, nincsenek olyan lappangó vagy akár kimutatott feszültségek a társadalomban, amit nem kéne kezelni.
Tehát bocsáss azért... meg, hogy a szabad vágok, tehát igen. A főváros polgármesteri hivatala közlése szerint 10 bejelentette, tehát 10 különböző tüntetés volt előre tervezve. Tehát ugye ez is mutatja azért a polarizáltságot, vagy pedig a széttaporozottságát, tehát hogy mennyiféle nézet próbálja magát képviseltetni.
Ugye itt van egy politikai verseny is, hiszen a bejelentett tüntetések java része pártokhoz kötődik, akárha beszélünk a Smeresdéről, ugye Alexander Dubček szobránál koszorúztak, a Robert Fico és a párt alelnökei beszédet is mondtak. Tüntetést tartott a Republika, ugye az LSNS-ből kivált képviselők, Kotlebáik is tüntettek, és hát próbálták magukat megmutatni más csoportok is nyilván a főváros különböző pontjain. Valójában nagyobb tömegeket a Smeresdé tüntetése és a két parlamenti vagy hát parlamenti képviselettel rendelkező kisebb formáció tüntetése vonzott, de ez is néhány ezer embert jelent, ami az előző évhez képest is egy hát látványosan kevesebb, azt veszük. Viszont, ahogy mondtam is az előbb, fontos arról beszélnünk, hogy milyen megosztottság is van a társadalomban, és erre reagált is valamilyen szinten a politika. Még a nap elején Csaputová államfő és maga a miniszterelnök is óvták az embereket attól, hogy kimenjenek az utcára, és valamilyen módon az erőszakossággal próbálják kifejezni a szabadság iránti vágyukat. Tényleg, hogyha 89-ről beszélünk, van egy ellentmondás, abban a tekintetben, hogy sokan a szabadságunkat úgy akarjuk megélni, hogy megfeledkezünk másokról. Ugyanis Eduard Heger este egy közleményben reagált a nap történéseire, és volt egy mondat, ami úgy megragadta a figyelmemet. Ugye sokan elfelejtjük, hogy a szabadság az nem csak rám, hanem mindenki másra is vonatkozik. Van egy közkeletű mondás, a szabadságot addig gyakorolhatom, míg azt nem mások kárára teszem. Tehát addig ér a szabadságom, amíg másokat azzal nem
korlátozom. Tehát nem lehet öncélű, ugye
így van, a így van, szabadság? Így van. És ha már párhuzamot keresünk 89. novemberre is, és a mostani szabadságkeresésünk között, akkor erről nem szabad elfeledkeznünk.
Hát ugye lássuk be azért azt, hogy az a párhuzam, hogy összehasonlítani napjainkat 89. november előtti helyzettel, tehát akkor a véleménynyilvánítás szabadság ugye teljes mértékben korlátozva volt, tehát most azért demokratikus módon adottak a lehetőség akár választások, politikai nagygyűlések szervezésén keresztül, hogy a lakosság a véleményét valamiféleképpen körvonalazza. Gyakorlati kérdéseknél maradva, el tudod képzelni azt, hogy Szlovákia ideiglenes sem működő rendőrfőkapitánya, de annál határozottabb föllépést mutató Hamran István, ugye pár nappal, talán két nappal 17-e előtt jól érthetően közzétette, hogy a rendőrség nem fog mondjuk úgy kesztyűs kézzel bánni a rendbontókkal, tehát nem a tüntetőkkel, a rendbontókkal, hogy ez is esetleg gyakorolta valamiféle hatást a mondjuk úgy notorikus bajkeverők irányába, tehát hogy esetleg elriasztotta a részvételtől őket. Ugye emlékszünk, hogy egy évvel ezelőtt azért még, ha jól emlékszem, könnygázt is be kellett vetni bizonyos esetekben. Tehát hogy be tudta-e folyásolni egy ilyen határozott rendőri föllépés, verbális rendőri föllépés?
Ezt nyilván innen ebből a székből nem tudom megítélni, föltételezhetjük, hogy így volt, és én ennél is fontosabbnak érzem, hogy tegnap a rendőrség az általam látott vagy ismert információk alapján szakszerűen járt el. Ez legalább ennyire fontos, hiszen ha a rendőrség ballépéseket követ el, indokolatlanul avatkozik be, vagy aránytalan beavatkozást mutat, erőfölényt demonstrál a tüntetőkkel szemben, akkor ez könnyen haragot és erőszakot vált ki a túloldalon. Ez nem történt meg tegnap, tehát a rendőrség jól végezte a dolgát, ott volt, de tényleg csak néhány eseti beavatkozásról tudunk. Hallani arról is, hogy ugye pirotechnikai eszközöktől megsérült két rendőr. Azt gondolom, hogy a nap elején, hogyha valaki ezt a számlát nyújtja be, akkor ezt gondolom, hogy mindenki elfogadja, hogy viszonylag kevés.
Hát ugye mondjuk el, hogy egy sérült is sok, igen. De sajnos az előző évek gyakorlata azt mutatta, hogy néha talán tucatnyi sérült volt.
Igen, tehát ez az a helyzet, ami mutatja, hogy a rendőrség jól kezelte a tegnapi eseményt, és ez azt mutatja, hogy a professzionális fellépés az kamatozik, és azt gondolom, hogy ennek lehet egy utólagos hatása is. Következő hasonló utcai demonstrációknál, ha ilyen határozott fellépést mutat a rendőrség, akkor elkerülhetjük azokat a tömegjeleneteket is, amiket Pozsony belvárosában láttunk kora ősszel, nyár végén, vagy pedig azokat a rossz emlékeket, amiket tavalyi november 17-e idéz fel. És ez igazolja azt a kijelentést, amit Hamran István előzetesen tett.
Bízzunk benne, hogy a rendőrség mind elrettentő erő, nem pedig mind beavatkozó erő lesz majd jelen a következőkben. November 17-éhez tegnap, tehát 2021. november 17-éhez két pártrendezvény is, amire egyrészt már utaltál, kapcsolódott. Tehát a Matovics vezette Egyszerű Emberek, illetve a Fico vezette Smer Szociáldemokrácia erre a napra helyezte a kongresszusát. Látsz ebben valamiféle olyan orientációt, hogy ezek a pártok meglovagolva a lehetőséget, mint egy, ha nem is kisajátítani, de oda szeretnék a nevük mellé írni november hagyatékának a továbbvivőségét, tehát hogy ők letéteményesei azoknak az igazságoknak, amit a bársonyos forradalom tűzött ki célul?
Ez biztosan nem véletlen, hogy erre a napra időzítették a kongresszusukat. Gyakorlat a szlovák politikában, hogy november örökségére hivatkoznak a politikai pártok, bár hozzá kell tennem, hogy azért ennek az ünnepnek a lélektana, meg hát egyáltalán az ismertsége a szlovák gyakorlatban az nem olyan mély és nem olyan általános, mint ezt sokan gondolják. Kissé el is felejtődik olyan értelemben, hogy a 32 év előtti múltat már sokan azért részben történelmként kezelik, Persze valahol azért viszonyítási pont máig 1989. november 17-e, de az tény, hogy amikor a demokratikus politikai hagyományról próbál beszélni a politikai osztály Szlovákiában, akkor erre a napra kénytelen hivatkozni, és ezért ezt minden párt megteszi. Az egy másik kérdés, ahogy mondtam, hogy ebből mekkora politikai hasznot lehet remélni, hiszen a mai napig nem egységes ennek a napnak a megítélése a szlovák közvéleményben sem. Különböző értelmezései vannak november 17-ének, de a demokratikus politikai kultúrába hívő társadalom nyilván egy viszonyítási pontként tekint erre a napra, és ezt láthattuk az Olano kongresszusán is, amikor nem véletlenül ültek tegnap épp, hiszen 10 éves jubileumát ünnepelte az egyszerű emberek. Már az alakulást is november 17-ére időzítették ilyen módon. És hát a Smer SZD, ami önmagát baloldali pártként határozza meg, és azért nem teljesen függetleníthető attól az állampárti múlttól, ami 1989 előtt jellemezte Szlovákiát, mégis Fico fontosnak érezte elmondani, hogy ők egy szociáldemokrata, Európa párti, baloldali párt, amely számára szintén fontos ez a 89-es politikai hagyomány, és az sem véletlen talán, hogy éppen Alekszandr Dubček szobránál koszorúztak, hiszen az ő politikai előképét próbálják magukhoz kötni, azt a szociáldemokráciát, ami Szlovákiában tulajdonképpen soha nem teljesült ki, köszönhetően persze Alekszandr Dubček váratlan halálának, balesetének, de az tény, hogy Dubček fölemlegetése a szlovák közvélemény, azért azt feltételezem, hogy középkorú és idősebb részében még mindig jelent visszajelzést, és ebbe is bele tud kapaszkodni a Smer SZD. Tehát azt tudom erre válaszolni, hogy nem véletlen időzítés.
Egy kérdés elejéig vonatkoztassunk el, vagy térjünk el november 17-től, de maradjunk a tegnap elhangzott Ficói kijelentésnél, aki határozottan leszögezte, hogy a legközelebbi partnerük a Pellegrini vezette Halasz párte. Várható-e az, hogy Szlovákiában is beindul egy ilyen tömbösödési folyamat a klasszikus baloldalon, ami azért ugye a mondjuk úgy fejlettebb, a tradicionálisabb demokráciákkal rendelkező országokban szinte mindenütt jelen van. Tehát, hogy egy nagy gyűjtőpárt, még hogyha nem is egyesülne ismét ugye pártba, de hogy egy ilyen szimbiózisba fog létezni Fico és Pellegrini, például annak vegyük még a németországi példát, ahol a CDU és a CSU nem olvad egy pártba, külön-külön megtartja az identitását, de szinte együtt lép fel.
Igen, ugye a német példa az azért nem illesztető teljességgel a szlovákiai gyakorlatban, mert a CSU egy regionális párt, egy bajor regionális párt, és a CDU Bajorországban nem működik. De a kérdésedre válaszolva, a HLASZ és a Smer SZD egymásra vannak utalva. De azt is látjuk, hogy beindult egy politikai verseny, illetőleg a kezdettől zajlik egy ilyen politikai verseny közöttük. Annyi a változás, hogy most az előnyösebb lapok Robert Fico kezében vannak. És a tegnapi kongresszuson Fico félreérthetetlenül utalt arra, hogy ők a választások a következő parlamenti választás megnyerésére törekszenek. És ehhez keresnek partnereket, tehát nyilván a Fico kormány támogatásához keres partnereket Robert Fico és a Smer SZD. Az egy másik kérdés, hogy jelenleg, ha még a támogatottsági adatokat nézzük, akkor a HLASZ SZD valamelyest vezet ebben a népszerűségi versenyben, de a tendenciák is világosak és árulkodóak, míg Robert Fico pártja erősödik, addig jó indulattal fogalmazva a HLASZ SZD stagnált az elmúlt hetekben, hónapokban. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy a politikai verseny ütemét, tempóját Robert Fico diktálja. Azt azonban még merész dolog lenne kijelenteni, hogy bármiféle szervezeti egyesülésről beszélhetnénk a két párt között, hiszen alig másfél éve szakadtak szét, túl közeli még, és fájó lehet sokaknak, akár emberi oldalról ez a
nem
történet.
Nem gondolod, hogy ez egy művi tervezett szakadás volt?
Ugye van egy olyan feltételezés, ezt elsősorban a kormányoldali publicisták, elemzők fejtegetik, és következtetését tekintve nem áll messze a valóságtól, amit leírnak. Azt azonban én nem gondolnám, hogy ne lettek volna olyan komoly emberi töréspontok a két formálódó párt között, ami ne indokolta volna ezt a szakadást. De ugye mi is az állítása ezeknek az elemzőknek? Azt mondják, hogy így jóval szélesebb választóközönséget tudnak megszólítani. Ami tény, hiszen látjuk, hogy a Smer SZD támogatottságát meghaladó, korábbi támogatottságát meghaladó összeget kapunk, hogyha csak összeadjuk matematikailag a Smer és a HLASZ szavazatait. Ebből azonban ilyen tervezettséget azt hiszem, hogy elég messze menő következtetést levonni. Ugyanis soha nem a matematika az, ami nem tiszta összeadás egy koalíciós tárgyalás, nyilván, vagy akár egy parlamenti választási eredmény. Megtévesztőek is lehetnek ezek a közvéleménykutatási adatok, de annyiban biztosak lehetünk, hogy a két párt egymásra van utalva, ugyan Pellegrininek látszólag nagyobb a mozgástere, elvileg abban is gondolkodhatott Pellegrini korábban, hogy a Szmereszdét kihagyva alakít kormányt, de azt látjuk, hogyha már tömbösödésről beszéltél, hogy
ezek a legközelebbi természetes kapcsolódás.
Nem tartanám valószínűnek, hogy ezen a politikai szakadékon át tudna lépni Pellegrini, és szövetségeseket találna a jelenlegi kormányoldalon. Ezt éppen a kormányoldali választók nem tudnák elfogadni. Ez látszódott akkor, amikor az SZL széles konfliktusokat vállalt Matovicssal, és akár olyan benyomás is keletkezhetett, hogy kikacsingat a koalícióból. Ezt a választói nem támogatták.
Értem, értem. Térjünk vissza november 17-éhez. Egyre több szlovákiai magyar közéleti szereplő jegyzi meg azt, hogy a magyar részvétel az 1989. november 17-i eseményekből mintha feledésbe merülni látszana szlovák megemlékezéseken. Te, aki nem csak a politika, illetve a történelem, hanem az ezek mozgatórugójaként szolgáló társadalom lélektannak is ismerője vagy, mivel lehet ezt magyarázni, hogy igaz, hogy eltelt több mint három évtized, de hát ugyanabban a rajtpozícióban, sőt talán a akkori független magyar kezdeményezés még pár nappal korábban is jelentkezett, és együtt válvetve harcoltak, még hogyha békés eszközökkel is, a totalitárius rendszer megdöntéséért, mára megfeledkeznek róluk.
Ezt ugyanazzal a jelenséggel magyarázom, ami miatt november 17-e nem egy mélyen megélt, széles körben megélt ünnep ma Szlovákiában. Tehát Szlovákia megfeledkezett, hosszú ideig megfeledkezni látszott a saját rendszerváltozásáról. Látok azonban olyan tendenciát is, hogy reneszánszát éli november 17-e Szlovákiában, leginkább a szlovák közvélemény erre fogékony részében, tehát fölépítik a saját demokratikus identitásukat, múltjukat, ez valahol részévé vált a szlovák történelemnek, és mint minden történetírás azért valahol a jelennek próbál megfelelni, tehát Szlovákia jelenben keresi a saját múltját, és ehhez keres igazodó pontokat. De ne felejtsük, és akkor itt csatlakoznék arra, hogy miért maradt ki ebből a magyar hagyomány. Szlovákia máig egy nemzetállam, és még a liberálisabb gondolkodók Szlovákiában sem engedik el ezt a paradigmát, ezt a gondolatot, hogy Szlovákia tulajdonképpen a szlovákok nemzetállama. Ezért aztán elég idegen elemként hat a magyarok jelenléte a szlovák rendszerváltozásban, pedig, és ebben nagy igazság van, a magyar értelmiséget, magyar ellenzéki kört sokkal inkább fölkészültebben érte 1989. novemberen, mint a szlovák értelmiséget. Ez köszönhető volt annak is, hogy Magyarországon sokkal szabadabb, pezsgőbb társadalmi légkör alakult ki már 89 őszére, és bár a határok akkor még a mainál sokkal merevebbek voltak, mégis élőbb kapcsolat volt az itteni magyarok, a felvidéki magyarok és a magyarországi nyilvánosság között. Tehát sokkal inkább fogékony volt már ez a magyar értelmiség azokra a változásokra, amik az idők méhében már ott voltak 89 őszén. És erről Szlovákia annál inkább hajlamos megfeledkezni, mert saját lemaradását kellene ezzel valahol magyarázni, ezért inkább lábjegyzetbe helyezi ezeket a történéseket, és azokat...
Vagy néha talán még lábjegyzetbe sem.
Vagy néha még lábjegyzetbe sem, és valahol összeköti aztán később azt a nagyon gyorsan jelentkező politikai fordulatot Szlovákiában, ez talán nagyobb figyelmet kap a szlovák történetírásban is, ami már a szlovák nemzetállam megvalósulása felé tett lépésként tekint novemberre, november 17-ére, pedig valójában nekünk magyaroknak ez egy emberjogi kérdés lenne elsősorban. Az akkori magyar értelmiség persze sokféle várakozással élhetett, de biztosan volt egy elemi várakozása, hogy jobbra fordul az itt élő magyarok sorsa. A totalitárius rezsim elnyomása után nagyobb szabadságunk lesz. Hát ebben a tekintetben azért jó részt csalódnunk kellett, bár nyilván nem lehet egyenlőségjelet tenni a 89 előtti világ és a jelenlegi állapotok közé, de tény, hogy az akkori várakozásokhoz képest jóval kevesebb joggyarapodással büszkélkedhetünk. És hát
Engedd meg, hogy kapcsolódjak
igen.
erre a gondolatodra. Én kigyűjtöttem a ma7.sk portál közösségi profilján megjelenő kommentek közül egy eléggé meghatározott, és ami a többi olvasó körébe is népszerűvé vált. Egyik lelkes rajongónk azt írja: minek a szabadság, ha nincs biztonság? Nincs kiszámítható, stabil jövő, nő a bűnözés, a korrupció, az infláció, drágul az energia, az élelmiszer, a nyugdíjak alacsonyak, egy-két havonta változnak a törvények, előírások. Nem ilyen lovat akartunk. Ezt egy egyedi véleményként, vagy pedig kis elszigetelt vélemények megjelenéseként értékeled, vagy úgy érzed, hogy a szabadság mellett a biztonság, vagy a biztonságnak a részleges hiánya is ugyanolyan meghatározó élményévé kezd válni a mostani társadalomnak, mint annak idején a totalitarizmusban a szabadság teljes hiánya?
89 után tudjuk, hogy egy gyors elszegényedés következett. Az a piacgazdaság, ami kiépült, ez nagy áldozatokkal járt. Ezért aztán, és ezt szociológiai felmérések igazolják, egészen a 2000-es évek közepéig a szlovákiai társadalom jelentős hányada akkoriban még többsége tekint a csalódásként a 89 utáni eseményekre és történésekre. Tehát nem, a várakozásaikat nem igazolt az, ami történt. Ugye, hogy kicsit leegyszerűsíteném, 89-ben mi azt gondoltuk, hogy néhány év után elérünk Ausztria színvonalára. Gazdaságilag is, és minden tekintetben azt az életszínvonalat engedhetjük.
Sőt, a rossz emlékű Mečiar kormányfő Svájcot ígért, ugye?
Svájcot ígértek, igen, a kampányban, és ezt a szlovákok persze meg is hálálták szavazatokkal, hogy annál keserűbb legyen a csalódás. És azok a gazdasági reformok, amik Szlovákiában a 2000-es években elindultak, azok szintén nagy áldozatokkal jártak, és erről is kevesebbet beszélünk, hogy ugyan volt egy gyors gazdasági fejlődés, de a társadalom ketté szakadt. Akik szegények voltak, azok egy ideig még szegényebbek lettek. Ugyan kialakult egy középosztály, ami egyre izmosabbá vált a 10-es évek elejéd, de sajnos azt látjuk, hogy megint megtört ez a gazdasági lendület Szlovákiában. Ha a V4-es államokkal összehasonlítjuk, akkor Szlovákia megnyerte a 0-0-ás éveket, tehát a 2000-től 2010-ig tartó évtizedet, viszont a V4-es konkurensekhez, szomszédokhoz képest elveszítette a 10-es éveket. És a 20-as évek eleje sem indult jól ilyen szempontból összehasonlításban Szlovákiának. Tehát a társadalomnak vegyes érzései vannak. Már azonban azt gondolom, hogy inkább az az uralkodó nézet, hogy 89 egy fontos fordulópont, tehát sokan, azt gondolom, hogy többen a társadalom nagyobb része tekint úgy 89-re, mint egy helyes lépésre, és ezt már talán a mindennapi életkörülményei is igazolják számára, hiszen az emberek ebből vonják le tulajdonképpen a tapasztalatot.
Mennyire látod ezt a domináns véleménynek a társadalom, vagy ezen belül mondjuk a délszlovákiai magyar közösségbe? Mert ugye azt, amit mondtál, tehát hogy a gazdasági hátrány okozás milyen mértékben csapódik le az emberek hangulatán, tehát ez Dél-Szlovákiában akár még hatványozottabban is érvényesülhet, mert ugye egyik kormány se tartotta talán annyira sajátjának ezt a régiót, hisz úgy gondolták, hogy befektetésekért cserébe a szavazatokat majd úgyis a magyar pártok fogják learatni.
És ugye a déli és keleti régiók sem egységesek, hiszen míg vannak szerencsésebb helyzetű, gazdaságilag szerencsésebb helyzetű magyar lakta térségek Szlovákiában, addig nagyon sok olyan terület van, ami Szlovákia összehasonlításában is a legfejletlenebb régióvá süllyedt az elmúlt évtizedekben, valóban annak köszönhetően, hogy érdemi fejlesztés ezekben a térségekben nem történt, és az ott lakók valóban a mai napig egy kudarc élményként tekinthetnek a rendszerváltozás és az azóta eltelt 30 évre vagy 32 évre. És azt gondolom, hogy a szlovákiai magyar társadalom lélektanát ez alapvetően meghatározza. Nem csak a politika és a jogaink kibővítése okoz kudarc élményt sokaknak a felvidéki magyar közösségen belül, hanem az életszínvonalá sem úgy alakult, ahogy azt várta. Tehát ha egy mai már idősödő emberről, aki még fiatal vagy középkorú volt a rendszerváltás idején, úgy beszélünk, hogy már tulajdonképpen egy életpálya van mögötte, és az a 30 év, ami eltelt, az egy emberöltő tulajdonképpen, már úgy tud visszatekinteni, mint a felnőtt korára az elmúlt 3 évtizedre. Nos, én azt gondolom, hogy körükben lehet talán a legtöbb csalódott ember, hiszen a körülmények valóban nem úgy alakultak, hogy a 90-es években hát minden lehetőség adott lett volna a társadalmi érvényesülésre, túl gyorsan épült le a szociális háló. Ugye a 89-ötti világ a totalitárius rezsim, el tudjuk mondani minden negatívumát, de az tény, hogy nagyobb biztonságérzetet nyújtott az embereknek, sokaknak természetesen, erre is utalhat ez a hozzászóló, akit idéztél, és sokaknak az az élménye a 89 utáni világból, hogy ez a biztonságérzet, ami korábban megvolt, ez lehet, hogy hamis volt és illúzióként hat ma már, hiszen megszépíti a múlt, de
ez az
tény,
a
hogy...
régen minden jobb volt, igen, érzés, ugye?
Igen, de tény, hogy a mai tapasztalataihoz képest, amik nem jók, ilyen módon relatívan tekint arra a múltra, és sok minden megszépülhet, de tény, hogy nagy adóssága van a politikának is ebben a tekintetben.
Tehát most a szociális érzés, vagy a szociális érzékenységről, hogyha egy kicsit visszavezünk a nemzeti öntudathoz, ugye mondtad, hogy szlovák közvélemény, vagy a szlovák többség most kezdi újra fölfedezni magának 89 novemberét, vagy mindegy reneszánsza van a novemberi eseményeknek. Mennyire érzi meglátásod és tapasztalatod szerint a szlovákiai magyar közösség sajátjának 89-es fordulatot? Ha ugye nézzük a konkrét tegnapi napot, tehát 2021. november 17-ét, a szövetség párt vezetői koszorút helyeztek, vagy virágcsokrot helyeztek el Pozsony főterén a november 17-ére emlékező emléktáblánál, de különböző megmozdulások Dél-Szlovákiába, vagy pedig külön például egy magyar érdekképviseleti szerv által szervezett megmozdulás Pozsonyba ugye számottevő módon nem volt, hogy jelentheti ez azt, hogy a szlovákiai magyar közösség is egy kicsit talán, mintha távolságtartással figyelné ezt?
Azt gondolom, hogy ebben dolgunk is van egyébként, hogy újra felfedezzük magunknak november 17-ét, hiszen látjuk, hogy a szlovák nyilvánosság ezt megteszi, és a magyar közösség is megtalálhatja azokat az igazodási pontokat, amik 89-ben még akkor az idő kínált nekünk. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a csalódás a rendszerváltozással kapcsolatban egy meghatározó élménye a felvidéki magyarságnak, de lehetne akár a közélet részéről, akár az értelmiség részéről olyan kezdeményezéseket tenni, amivel ez visszájára fordítható. Hiszen 89 egy nagy várakozás volt, nagy reményekkel kecsegtette a felvidéki közösséget, és valahol az újrakezdés esélyét is meg lehetne találni abban, ha kielemezzük, hogy mi az, ami sikerült az akkori elképzeléseinkből, és mi az, amiben kudarcot vallottunk. Tehát mindenképpen dolga van ezzel a közéletnek, és dolga van ezzel az értelmiségnek is.
Hogy látod, hogy az a nemzedék, aki életkoránál fogva konkrétan közvetlenül nem élte meg 89 novemberét, vagy nem volt közvetlen kapcsolódási pontja, tehát a mai mondjuk a 10 esetleg 20 évesek generációja, hogy tekint 89 novemberére? Tehát mint egy történelmi tényként kezeli csak, mint például mondjuk a mi általános iskolás korunkban a szlovák nemzeti felkelés partizánjait úgy tekint 89-re, vagy érzel-e esetleg valamiféle szerves kapcsolódást a mai 10-20 évesek között és 89 hagyatéka között?
Tehát nyilván a szabadságvágy az össze kell, hogy kösse mindenkor a fiatal nemzedékeket a forradalmi lendülettel, és amikor 1848-ról beszélünk, ami már igen távol van a történelmünkben, ez a párhuzam akkor is él. Tehát a fiatal nemzedékek mindig keresik a maguk boldogulását, keresik a maguk szabadságát, és sokszor úgy élik meg, hogy ez a szabadság a felnőttek által, vagy valami meg nem nevezett hatalom által meg van kérdőjelezve. Tehát ez az érzés feléleszthető. És itt is csak arra utalnék, hogy igen, dolga van akár a pedagógiának, akár a közéletnek, hogy tegyen arról, hogy a fiatalok is magukénak érezzék ezeket a folyamatokat, amik 89 után elindultak. És hát remélni tudjuk csak, hogy tényleg így is fog gondolkodni a fiatalság. Azonban az tény, hogy talán általános benyomás és ítélkezés, és nem is igaz minden elemében, a fiatalok, de igaz ez a szlovák a többségi társadalomra is, kevéssé elkötelezettek a közélet iránt. Változott ugyanis ez alatt a 30 év alatt rengeteget a világ, és részben kitágult az érdeklődési köre a fiataloknak, részben pedig leszűkült, és a közéleti érdeklődés az nem gyarapodott.
Tehát ugye, mintha természetesek lennének dolgok, vegyünk csak például az utazás lehetőségét. Ugye egy mai 10-20 évesnek teljesen természetes az, hogy felül a repülőre, és oda utazik el. Természetesen most ugye ne számítsuk be a vírus járvány okozta korlátozásokat, de mint jog, mint utazás joga, teljesen kézenfekvő, hogy sem erről talán ebbe a rétegbe, hogy ez korlátozva lenne. Viszont ami, hogyha hipotetikusan is valamiféle korlátozás lépne be, valamiféle jogi korlátozás, hogy akkor jövő januártól nem lehet utazni, hanem csak, mit tudom, évente kétszer, mint ahogy az annak idején volt, valószínűleg akkor ismét érdeklődévé tenni a fiatalságot is a közeleti kérdések iránt. Talán most minden természetes.
Igen, amit készen kapunk, azt olyan adottságnak vesszük. És hát valóban, itt megint csak a politikára tudnék visszacsatolni, az államfő is és a kormányfő is hangsúlyozta, hogy a szabadság az nem egy természetes dolog. Azért minden pillanatban kell küzdeni. Azért idézem Eduard Hegert, mert ritkán tapasztalni azt Szlovákiában, hogy egy politikus nem az aktuál politikának beszél, hanem próbál egy picit távlatosabban fogalmazni. Nyilván ezt a reakcióját Hegernek, hogyha végigolvasjuk, akkor találunk benne aktuál politikai üzenetet, de én szlovák politikustól ritkán hallok olyat, hogy a tisztelet kultúrájáról beszéljen valaki politikusként, ami pedig meggyőződésem szerint a polgári demokratikus társadalom alapja. Miről is szól a tisztelet kultúrája? Arról szól, hogy a rangban magasabban álló megadja a tiszteletet a beosztottjának, vagy éppen egy olyan embernek, aki tőle függésben van. Ha így gyakorolnánk a mindennapjainkat, a kölcsönös tiszteleten alapulnának az emberi kapcsolataink, akkor nem az érzelmek által, sőt úgy fogalmaznék, az indulatok által vezérelt gyűlölködés lenne a mindennapok meghatározója. Ez a mi közösségünkre is feltétlenül igaz, tehát nekünk, magyaroknak is abban a tekintetben biztos előbbre kell lépni, hogyha a demokratikus közösségben gondolkodunk, hogy el tudjuk fogadni a másikat. Ugyanis itt kezdődik minden. 89-nek szerintem a be nem teljesített öröksége pontosan az, hogy a szlovákiai társadalom még nem nőtt fel odáig, hogy magára a demokratikus társadalomként tekinthessen. De tiszteletet csak úgy lehet elérni, és úgy tudunk elvárni, hogyha mi magunk is így viselkedünk. Hozzáteszem, hogy ennyiben talán nem minden elemében hiteles, hogy éppen Heger beszél erről, vagy akár más politikus is, hiszen vissza tudnánk idézni olyan megnyilvánulásokat, talán Hegertől kevesebbet, de a pártársaitól, különösen Igor Matovistól annál többet.
Amikor ez nem volt érvényes, ez az
amikor
elvárás,
inkább
ugye?
A megosztásról szólt, és talán ha most a tegnapi napról beszélünk, akkor Igor Matovist felszólalása egészen más volt, mint Eduard Hegeré.
Szóval, talán elosztották egymás között, igen, a jó fiú, politikus, jó rendőr, ugye, és rossz rendőr, és ugye akkor, rossz fiú.
Ha innen nézzük, akkor menten az idealisták mencsvárává válik a tisztelet kultúrája, és egy olyan politikus, aki lehet, hogy kibeszél a sarok között, és a saját gondolatait mondja, de hogy nem a fő politikai üzenetet, abban teljesen biztos vagyok.
Hát abba talán biztosak lehetünk, ugye, hogy névtől függetlenül, ha ezek a gondolatok, amit előbb Eduard Heger kormányfőhöz kötöttél, megélednek, és most már nem csak elsősorban a nemzeti vagy a szociális kérdések jutnak, vagy kapnak hangsúlyt, akár 89. novemberére emlékezve, vagy általános politikába, az mi számunkra is, nézőink számára is, és a társadalom számára is hasznos lesz. Én ezzel búcsúznék, köszönöm szépen kollég Zsoltnak a részvételét a Nagy Ittó című műsorba, mindahogy az önök figyelmét, kedves nézőink, figyeljék műsorunkat, illetve a ma7.sk portált, illetve figyelmükbe ajánlom épp a 89. novemberével kapcsolatos cikkeket tartalmazó e heti Magyar Hetet, illetve a további jövőbeli számait is. A viszontlátásra!